Játsz velünk! Heti társasjáték ajánló a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, és köszöntöm a stúdióban Péli Csabát, játékmesterünket. Szia!
Szia Ági, üdvözlöm a hallgatókat!
107. adásban vagyunk. Milyen idézetet hoztál mára?
A mai idézetünk Nógrádi Gábor, író-költő újságírótól származik. A hírgyűjtés hasonló az aranymosáshoz. Nagyon sok ideig kell szitánkat a vízbe merítgetni, hogy egy picike aranyszemcse megcsillanjon. Ugyanakkor, mint egy kanadai aranyások közmondása tartja, az arany ott van, ahol megtalálod. Egyik mai játékunkhoz, pontosabban két játékunkhoz is fog kapcsolódni majd ez az idézet valamilyen formában. Viszont ami miatt én ezt az idézetet most egy picit kötném a társasjátékokhoz, illetve úgy mindenhez, én azt gondolom, hogy ez, hogy a hírgyűjtés olyan, mint az aranymosás, tehát tényleg az van, hogy főleg ebben a mai világban, amikor az internet zúdítja ránk az információt, tehát tényleg olyan mennyiségű és minősítetetlen információ zúdul ránk, hogy nagyon sokszor el sem tudjuk dönteni, hogy mi az, ami valós információ, mi az, ami nem. És akkor most nem is mennék bele abba, hogy a napi politikában, vagy bármi egyébben milyen információk zúdulnak ránk, de nekem tökéletes példa például, ugye nemrég volt, pár hete volt április 1-je. Gondoltam, hogy csinálok egy kis viccet, és a Facebookra kitettem azt, hogy a tavalyi társasjátékok ünnepe, ugye millenárison lett már megrendezve, és nagyon-nagyon jó visszajelzéseket kapott, és én kitettem egy olyan hírt, hogy hát a millenárison megtartott tavalyi társasjátékok ünnepe nem sikerült annyira jól, mert hát szűk volt a hely, kevés volt a levegő, nehezen is lehetett bejutni, meg minden.
Tehát mindennek az ellenkezőjét írtad, mint ami volt.
Ezért megkereste a mi klubunkat a társasjátékok ünnepe szervezője, és megkértek bennünket, hogy Kiskunhalason legyen a legközelebbi társasjátékok ünnepe, és meg is találtuk az ideális helyszínt, a vásárteret, mert ott bizony lesz levegő, mert nincs azzal gond, hogy zárt térben majd elfogy a levegő. A katasztrófa védelem sem köthet bele, mert nem zárt terület, innentől kezdve annyian lehetnek a téren, amennyien akarnak. A bejutással sem lesz gond, mert ugye itt a millenárison egy kis bejáraton keresztül engedtek be bennünket a biztonsági őrök. Itt meg gyakorlatilag bárhonnan a kerítésen átmászva is be lehet jutni, úgyhogy egy ideális helyszínt találtunk, és ezt én kitettem. Hát gondoltam, a legtöbben azért érteni fogják, hogy ez humor. Több helyről kaptam olyan visszajelzést, hogy gratulálunk.
És komolyan gondolták?
Igen, úgyhogy kellett magyarázkodni ezzel, hogy ez most csak április 1-je volt, és ezt csak viccnek szántam.
Igen, manapság nagyon vigyázni kell, mert minden hülyeséget elhisznek az emberek.
Igen, és az a baj, hogy tényleg olyan hírek és olyan események zúdulnak ránk, hogy egyszerűen föl sem vetődik sokszor az emberben az, hogy szembe jön egy épületes hülyeség, és az nem lehet komoly. Tehát tényleg olyan dolgokkal találkozunk a hírekben, hogy azt mondjuk, hogy az élet írja a legfélelmetesebb forgatókönyveket, és olyan dolgokat hoz elénk, amit elképzelni nem tudtunk volna, és azt mondjuk, hogy ha valaki ezt leírja viccnek, akkor azt mondjuk, hogy hű, de rossz vicc volt, és közben megjönnek az események folyamatosan. Tehát tényleg ez a nagyon nagy gond ezzel az információ tömeggel, hogy sokszor nem tudja eldönteni az ember, hogy mi az, ami valós, és mi az, ami nem. És ugye ezt én már sokszor mondtam a társasjátékokkal kapcsolatban is, hogy nagyon-nagyon sokszor van az, hogy belefutunk itt-ott-amott társasjáték bemutatókba, belefutunk mindenféle videókba, ahol azt mondják, hogy ez a világ legjobb játéka, és színes, szagos, csodálatos, és minden szuper, és amikor megöszik, akkor rájövünk, hogy nem, és nem értjük, és azt gondoljuk, hogy bennünk van a baj, pedig nagyon sokszor nem erről van szó, hanem egyszerűen csak a hír nem volt pontos, vagy a hír szándékosan volt torzítva, mert hát kellettek a vásárlók, és hát ez miatt azt mondtuk, hogy hát ez bizony az egyik legjobb játék, és akkor majd miután megvették nálunk, meg dagad a csekk és csenget a postás a kis utalványunkkal, akkor mi innentől kezdve le is vesszük erről a kezünket, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzet, és nagyon nehéz ebben válogatni, úgyhogy tényleg sokszor a hírgyűjtés az hasonló, mint az aranymosás, hogy vagy találunk egy pici kis aranyrögöt, vagy éppen csak órákig szitálgatjuk a semmit.
Hát reméljük, hogy a mi műsorunk egy ilyen picike aranyrög, mert igyekszünk kirostálni és a valóban jó játékokat hozni. Van-e még díj, amiről nem beszéltél, hiszen hogyne? Ebben a sorozatban is vagyunk.
Így van, a mai díjunk egy eléggé, mondhatjuk azt, hogy az eddigi díjakhoz képest viszonylag régi díj, de hát ugye azért a 79-es Pildes Járeshez képest azért nehéz réginek lenni, de a francia játékdíj, az Ez d'Or, amit Cannes-ban, ugyanottól a filmfesztivált is rendezik, szokták átadni, ez 1988 óta létezik, tehát azért ez egy már mondhatjuk azt, hogy egy eléggé patinás és jó nevű díj. Érdekes pályafutása volt egyébként ennek a díjnak. 88-ban még egy újságíró zsűri gyűlt össze, és sok-sok kategóriában osztottak díjakat. Absztrakt játékok, ilyen játék, olyan játék, mindenben szépen külön-külön. Ez így ment 15 éven keresztül, és 2003-ban jutottak el odáig, hogy azt mondta ez a szakmai zsűri, hogy ez így valahogy nem az igazi. Tehát nagyon sokszor jártak úgy, hogy egy bizonyos kategóriában lett volna több is, amit érdemes lett volna megemlíteni, miközben egy másik kategóriában meg csak azért kerültek be játékok, mert hát ebben az évben csak ezek voltak, és hát ezek közül a kevésbé jó játékok közül kellett valamit választani. Úgyhogy 2003-tól megváltozott a rendszer, kategória nélkül, tehát bármi versenyezhetett, 10 játék került be egy fő döntőbe, és amiből ezután győztest választottak. Ekkor még csak 2 kategória volt, a családi és a gyerek kategória. Ez 2008-tól kiegészült egy zsűri külön díja kategóriával, ami aztán 2015-ben meg is szűnt, tehát igazából itt egy ideig ment ez a zsűri külön díja, de aztán ezt elengedték. Ez valószínű annak köszönhető, hogy ugye 2005-től ugyanúgy, hogy a Spiel des Jahres-en is megvolt a családi és a gyerek kategória, és 2012-től a francia játékdíj is behozta a gamer kategóriát, tehát igazából 3 játék volt nagyon kiemelve, és ez mellett ugye azért a döntőbe bejutott játékokból azért elég sok minden ott volt a nevek között. Jelenleg úgy történik a választás, hogy a végén ugyanúgy, ahogy a Spiel des Jahresnél, hogy egy 3-as kupacból választják ki a győztest, tehát a végén 3 olyan van, ami döntőbe jutott, és ebből a 3-ból lesz egy győztes. És én azt gondolom, hogy az Asdor is egy olyan kategória, vagy egy olyan játékdíj, amire érdemes odafigyelni, mert ahogy a Spiel des Jahresnél is sokszor bejönnek olyan játékok, amiről lehet, hogy nem is hallottunk, de a németek kiemelték, így a franciáknál is vannak olyan játékok, ami nem biztos, hogy annyira nálunk bekerült a mainstream vonalba, viszont a franciáknál pedig feltűnt. Ugye ez ugyanaz, mint a múlt héten említett portugál játékdíj is, hogy ugye a portugálok is kicsit saját maguk felé is hajlanak azzal, hogy külön portugál játékdíj is létezik. És itt is azt gondolom, hogy a franciáknál is vannak olyan játékok, amit ugye a franciáknál azért elég komoly játék kiadás is van, tehát nem csak az, hogy ők megjelentetnek, hanem ott azért rengeteg nagyon-nagyon híres szerző is van a franciák között. És bizony nagyon sokszor van az, hogy hozzánk már csak egy nagyon-nagyon megszűrt, megrostált kupac fog eljutni, viszont a franciák olyan játékokra is jelölhetnek, vagy föltűnhet a listájukon, ami hozzánk valamilyen oknál fogva nem jutott el. Úgyhogy ezt a díjat is én abszolút merem ajánlani. Azt egyébként eddig nem mondtam, ezért érdemes elmondani, hogy egyrészt ezeknek a díjaknak van mindegyiknek, az eddig említett mindegyik díjnak van saját weboldala természetesen, ahol utána lehet nézni az elmúlt évek díjainak. Mindegyik díj megtalálható a Wikipédián is, tehát ott is, ha csak a győztesekre vagyunk kíváncsiak, akkor a Wikipédián nagyon gyorsan ez végigpörgethető, és hát természetesen a Board Game Geek-en is külön kereshetők a különféle díjak, úgyhogy ott is érdemes ezeknek utána nézni, hogyha valakit érdekel.
Az jutott eszembe már a múlt héten is elfelejtettem megkérdezni, hogy ahogy a Spiel des Jahres a dobozra rá van nyomtatva, tehát hogy egy jó tájékozódási pont annak, aki ezeket a honlapokat nem ismeri, ezek a díjak magukon a játékokon feltűnnek?
Tehát például a francia játékdíj a franciáknál általában mindig fölkerül a francia kiadásra. Ahol például magyar kiadással is láttam, az például a 7 csoda volt, ami hát milliónyi díjat megnyert, ugye ez a játék nagyon nagyot futott a különféle díjkiosztókon, az például megjelenik, de valahogy egyébként a különféle lokalizált kiadásoknál nem annyira jellemző az, hogy egy-egy ország díjait feltüntetik. Tehát viszonylag ritkábban lehet azt látni, hogy mondjuk egy magyar kiadású társas játék dobozán ott lenne mondjuk az Asdor díj, de épp idén a Reflex Shop volt nagyon büszke arra, hogy egy icipici kis kártyajáték, ami tavaly a TJU környékén jelent meg, a Trio, az most kapta meg az Asdort, tehát én feltételezem azt, hogy azért ők ezt most meg fogják egy picit lovagolni, és ha más nem, akkor csak a fóliára kerül egy olyan matrica, igen, hogy ez Asdor díjat, igen, is nyert ez a játék, de azt is el tudom képzelni, hogy ez miatt készül majd egy új doboz, amin már a díj is, igen, fel lesz tüntetve.
Innen fogjuk folytatni zene után Péli Csabával, immár konkrétan a társas játékok ajánlásával. Maradjanak velünk!
Játsz velünk! Heti társas játék ajánló a Halas Rádióban.
Meg volt az idézet, egy francia játék, társas játék díjról is hallhattak a hallgatók, most pedig jöjjenek a társasok.
A 6. 4-es fogatunk, ami most 5-ös fogat lesz éppen a 2. ABC sorrendünkben. Az első játékunk Mihiel Justin Eliot Hendrix, remélem jól mondtam a nevét, az egyik nagy kedvencem a Legacy The Testament of Duke de Crécy szerzője, és Gerben Ernst, akinek ez volt az első játéka, az ő közös játékuk volt az Animalia Preventing Extinction című kis kártyajáték. Egy nagyon-nagyon pici dobozt kell elképzelni, körülbelül akkora, mint egy közepes pénztárca. Egy pakli kártya van benne összesen, és elsőre, ami engem megfogott, az ez, hogy Michael Justin Eliot Hendrix.
Ezt ugye, gyakoroltad aki, azért előtte, vagy ne?
Ugye, aki a Testament of Duke de Crécy-t készítette, és egy zseniális játékot rakott össze, és azóta sem nagyon készített mást. Tehát ő összerakott egy zseniális játékot, és úgy azóta pihent. Amikor feltűnt ez a játék, akkor így hűha, hát a Duke de Crécy készítője új játékot készített, hát erre én nagyon kíváncsi vagyok. És elsőre tényleg, ami meglepett, hogy egy icipici dobozról beszélünk, mert lényegében egy pakli kártya néhány kártyával. Tehát még ez is, hogy azt gondoltam, hogy mit lesz, mert egy 100-150 kártya, és akkor valamit kapunk. Egy nagyon minimális kártya mennyiség van a dobozban. És a másik, ami felkeltette az érdeklődésemet, az az volt, hogy a leírásban az szerepel, hogy ütésvívős kártyajáték. Hát ebből ugye láttunk már ezret. Na de olyat azért még nem nagyon, hogy ütésvívős kártyajáték, ami egy, két vagy három fővel játszható. Egy fővel játszható ütésvívős kártyajáték. Tehát így néztem ki a fejemből, hogy na ez mi lesz? És megvettem, és egy nagyon-nagyon érdekes kis játékot kaptam. Lényegében kooperatív ütésvívős kártyajátékról beszélünk. Ha a nézők esetleg emlékeznek rá, korábban ilyen játék volt a The Crew, ami a Spiel des Jahres-en néhány évvel ezelőtt gamer kategóriában díjat is nyert. Úgy működik ez az ütésvívős kártyajáték, hogy megvannak a feladataink, hogy egy adott területre, ahol próbáljuk az állatok kihalását megakadályozni, ezen a területen megvannak, hogy milyen formában kell ütéseket megoldanunk, és ehhez lesznek a kezünkben kártyák, és ezeket a kártyákat kell úgy kijátszani, hasonlóan, mint a The Crew-ban, hogy a megfelelő időben a megfelelő kártyát kijátszva meglegyenek azok az ütések, amiket a feladat tőlünk elvár. És mindezt mondom egy, két vagy három fővel. Egy főnél ott egy picit izgalmasabb a dolog, mert ott bejön egy extra csavar benne, hogy ugye egy mesterséges intelligencia-szerű valami is bele van építve a játékba, és akkor az a gépi ellenfél is még velünk lesz. De nagyon különleges, nagyon-nagyon szép, és én azt gondolom, hogy maga a téma, egyrészt, hogy lehetne azt mondani, hogy már lerágott csont, mert annyi milliónyi játék jött ki már arról, hogy védjük az állatokat, védjük a természetet, de valahogy én azt gondolom, hogy a legtöbb ilyen játék tényleg arról szól, hogy az erdőt, a nyulak, a rókák, a földet védjük, és különféle növényeket telepítünk bele, de valahogy a kihalás közeli állatok, azok az állatokra azért nincs annyira fölhívva a figyelem, amik tényleg már veszélyeztetettek, és ez a játék viszont konkrétan erre ment rá, hogy itt európai, ázsiai, észak-amerikai, különféle kontinenseken élő kihalás közeli állatokra hívják föl egy picit a figyelmet, tehát talán egy picit azt gondolom, hogy az oktató jellege is jól működik ennek a játéknak, és ez mellett egy nagyon izgalmas kis kooperatív ütésvívős kártyajátékot kapunk. Második játékunk Charles Chevalier, a Sultania és a Kanagawa szerzője. A játék címe az, hogy Antarktika. Érdekes pályafutása volt ennek a játéknak is az én gyűjteményemben, ugyanis ezt a játékot én először úgy láttam meg, hogy Pierrot-nak volt egy oldala, mind a mai napig egyébként még elérhető, ez a Játékra hívlak című oldal, ahol rengeteg olyan játékot mutatott be, amit az ő polcán ott van, és neki tetszik. És ami ebben nekem elsőre fölhívta a figyelmet, hogy egy nagyon-nagyon hangulatos tábla képet kaptam, egy fotót a bemutató elején, egy jeges, szürke tábláról, és mondtam, hogy fú, ez úgy tényleg hozza azt az antarktiszi hangulatot. Hát aztán kiderült, hogy itt csak Photoshop-al Pierrot egy kicsit manipulálta a képet, eredetileg ez egy nagyon kék és nagyon-nagyon színes tábla, és mondtam, hogy de kár pedig, mennyire hangulatos lett volna, hogy tényleg azt a fagyos, hideg, szürkés kék színvilágot hozta volna a játék, ami az Antarktiszon várna bennünket, de színesen is jól működik egyébként a játék. Egy munkásrehelyezős játékról beszélünk, ahol a különféle munkásainkkal igyekszünk az Antarktiszon egy kutatóbázist kiépíteni, ezt a kutatóbázist jól üzemeltetni, és hát természetesen a többi kutatóbázisnál jobban működni, és több pontot szerezni. sok extrát azt gondolom, hogy nem nyújt a többi munkás lehelyezős játékhoz képest. Talán ez, hogy egy picit a sztori mögött ez, hogy igen, az Antarktiszon
vagyunk.
Igen, ez elég különleges. Ami egy picit különleges, igen, viszonylag kevés játék, ami az Antarktiszon játszódik. Azért hozzáteszem, hogy ahogy a legtöbb eurójáték, ez is azért egy idő után nagyon szépen ledobja magáról a témát, és a pirosat teszem a kékre, meg a zöldet a sárgára, és körülbelül ez lesz a játéknak a lényege, de ennek ellenére abszolút tudom ajánlani, mert egy nagyon-nagyon klassz játék. Következő játékunk egy másik nagy kedvencem, ugye a múlt héten említettem Rainer Stockhausent, aki az Orléans szerzője volt, és egy másik nagy kedvencem Stefan Feld, aki a Carpe Diem és a Castles of Tuscany című játékokat is készítette, és az én egyik nagy kedvencemet, a Castles of Burgundit, és az ő játéka most az A betűs sorban az Aquasphere. Megint csak azt mondom, hogy egy különleges setupot kapunk, tehát egy különleges helyszínt, egy víz alatti kutatóbázison fogunk dolgozni, és ezt a kutatóbázist fogjuk építeni, méghozzá úgy, hogy ebben a víz alatti kutatóbázisban közben a többi játékos is egy-egy kutatócsoportot irányít, tehát igyekszünk a kutatásainkkal előbb eljutni bizonyos megoldásokhoz, bizonyos pontokat megszerezni, és közben, ha nem annyira baj, akkor egy kicsit kiszorítani a másikakat a kutatásból. Közben polipokkal kell harcolni, a tenger alatti világban mindenféle kis tenger alatti járókat irányítgatni, de hozzáteszem, hogy mindez megint csak eurójáték, úgyhogy a táblán villámgyorsan az lesz, hogy a lilát, meg a pirosat, meg a kéket gyűjtjük. Tehát ugyanúgy, ahogy ez a legtöbb eurójátékban megvan, itt is ez lesz. De itt is azt gondolom, hogy ami miatt nekem egy picit különlegesebb lett ez a játék, az az, hogy ez a tenger alatti bázisos sztori, ez én azt gondolom, hogy ugye az 1989-es mélység óta, ugye, ami James Cameron zseniális filmje volt, hát azóta én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan izgatottak leszünk egy picit, amikor egy ilyen tenger alatti bázisról, egy ilyen víz alatti kutatóbázisról beszélünk. Nekem ezt hozta. Tehát egy nagyon-nagyon érdekes az, ahogy egy kör alakú táblán vagyunk, és ki kell számolnunk azt az idővel, hogy mennyi idő alatt jutunk át egyik objektumból a másikba, kis zsilipeken átengedve, a zsilip mennyi idő alatt nyílik ki. Tehát egy nagyon-nagyon matekolós játék, ahogy a Stefan Feldtől megszokhattuk, és én mondom, én nagyon szeretem, úgyhogy bármikor szívesen leülök bárkivel játszani, ha bejön a klubba. És akkor a végére egy párost hagytam volna. Frederik Moyerson, vagy Moyerson, jó kérdés, hogy mondja ő is a nevét, aki hát a The Longest Trench és a Nance on the Run című játékai is ismertek lehetnek, én megmondom őszintén, mind a kettőt csak a BGG listából ismerem. Viszont Frederik Moyersont szerintem nagyon-nagyon sokan ismerik, még ha nem is tudják, hogy ismerik, mert én azt gondolom, hogy a magyar családoknál nagyon sok helyen ott van a polcon az Alap Aranyások című játék. A Szabotőr.
Nálunk is.
Igen, tehát ez azt gondolom, hogy egyrészt egy nagyon olcsó, tehát ilyen 2000 forint körül már beszerezhető az alappakli, és egyébként meg egy nagyon szórakoztató kis titkos szerepes játék. És Frederik Moyerson nem is nagyon ment más irányba, tehát aranyások, többféle aranyások játékot készített, és amit ma hoztam, ez egyrészt az aranyások párbaj, mert ugye egy dolog van az aranyásokban, ami nem nagyon működik, hogyha ketten akarnánk játszani. Mert ketten az, hogy most ki a szabotőr és ki nem, hát az gyakorlatilag nem működik.
Igen.
Itt viszont nagyon klasszul megcsinálta azt, hogy a két bányász törpe egymással szembe megy, tehát itt nem lesz szabotőr úgymond külön, tehát nem lesz titkos szerep, itt két törpe van, aki mind a kettő a másiknak próbál keresztbe tenni. Ez miatt van, aki azt mondja, hogy ez nem egy annyira jó aranyások játék, mert ugye kimarad belőle a titkos szerep. Másrészt viszont nagyon szórakoztatók is egymás elleni párbaj tud lenni, miközben többé-kevésbé teljesen ugyanazt kapjuk, mint az eredeti aranyásokban, csak ketten. Ami még ebből nagyon klassz, az az aranyások, az elfeledett bányák. Hát ugye, ahogy már a múlt héten említettem, Reinhard Nietzscheánál, hogy az Amun-Re-ből táblásjáték volt, és csinált belőle kártyajátékot, itt a kártyajáték az aranyásokból Frederik Moyerson egy idő után csinált egy táblásjátékot is, ahol egy szép nagy táblán fogjuk lepakolni a kis kártyáinkat, ugyanúgy az alagutat fogjuk építeni, viszont itt a táblán meg lesz határozva az, hogy hova kell eljutni, lesz még egy sárkány is, illetve jó néhány extra szerep bejön ahhoz képest, ugye az alap aranyásokban csak aranyások és szabotőrök, tehát ugye azok vannak, akik akadályozzák a munkánkat. Ebben a verzióban már behozta azokat a szerepeket, amiket az Aranyások 2 című játék hozott, ami igazából egy kiegészítője az alaparanyásoknak, és behozta például azt a kategóriát, ami azt mondja, hogy ő a nyerészkedő, aki majd ahhoz a csapathoz csapódik, akik jobban állnak, meg egy-két extra új képességet, És itt is ugyanúgy a táblás verzióban is nem feltétlenül tudjuk, hogy ki kivel van, tehát csak úgy próbáljuk sejteni, hogy ki az, aki velünk van, és ki az, aki nem. És nagyon-nagyon jól működik ez is, de táblás, tehát elveszítjük azt, amit az alapkártya pakli adott, hogy egy pici dobozban bárhova a táskájába bedobjuk és vihetjük. Hely szempontjából viszont nem kér feltétlenül többet, mert ugyanúgy, ahogy ugye az alaparanyásóban is ugye ki kell raknunk 7 sornyi kártyát, tehát ugyanakkor a nagy asztalt fog ez is kérni, sőt, itt még az az előnyünk lesz, hogy a tábla meg is fogja pontosan mondani, hogy hova kell lerakni a kártyákat, tehát gyakorlatilag egy négyzetrácsos táblát kapunk, ahol látjuk azt, hogy ide jön a kártya, az ide fog kerülni, mi hova kapcsolódik. Helyben azt mondom, hogy nem feltétlenül kér többet, szállításkor egy kicsit macerásabb, hogy egy jóval nagyobb dobozról beszélünk.
Hát ki kell próbálni nálatok, ugye ahol a hely nem probléma, hiszen minden pénteken továbbra is biztatjuk a hallgatókat, Péli Csaba és csapata játszik a Tibor Társas Játékklub, tehát a Martonosi Pálvárosi Könyvtárban péntek délután 2-től 6-ig látogatható, tegyék. Csaba, köszönjük, hogy itt voltál.
Én köszönöm, hogy itt lehettem.
Péli Csaba ajánlóit hallhatták. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.